Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 169. dicséretünket énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén. A 169-es dicséretünk egyetlen versét, Úristen, téged szívünkből dicsérünk. Elfoglalva a 95. Zsoltárunk éneklésével folytassuk Isten tiszteletünket. A 95. Zsoltárunknak mind a 4 versét énekeljük. Gyertek, örvendjünk mindnyájan. Segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki úgy szerette világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Övé a dicsőség, örökkön örökké. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvéreim, hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását, melyet a mai napon Ábrahám Péter presbiter testvérünk olvas közöttünk. Hitvallásunk a Heidelbergi K.T. 27. úrnapjának kérdéseit és feleleteit halljuk, amelyek a sákramentumokhoz kapcsolódnak, amelyekkel mi élünk, ezek közül pedig a keresztséghez.
Tehát maga a keresztség vizével való külső megmosás elmossa a bűnöket? Nem, mert egyedül a Jézus Krisztus vére és a Szentlélek tisztít meg bennünket minden bűnünktől. Miért nevezi hát a Szentlélek a keresztséget újjászületés fürdőjének és a bűnök elmosásának? Isten nem nagyok nélkül szól eképpen, ugyanis nem csak arra akar ezzel tanítani minket, hogy mint a test tisztátalanságát a víz, úgy a mi bűneinket a Krisztus vére és lelke mossa el, hanem mi több, ezáltal az isteni zálog és jegy által bizonyosokká is akar tenni afelől, hogy bűneinktől lelkiképpen ugyanolyan bizonyosan megtisztulunk, amilyen bizonyosan megmosattunk a látható vízzel. Meg kell-e keresztelni a kisdedeket is? Meg, mivel ugyanis ők is épp úgy beletartoznak Isten szövetségébe és egyházába, mint az idősebbek. És mivel Isten a Krisztus vére által a bűnből való váltságot és a hitet munkáló szent lelket épp úgy ígéri nekik is, mint az idősebbeknek. Ennél fogva a keresztség által, mint a szövetség jegye által, a keresztény anyaszentegyházba őket is be kell avatni, és a hitetlen gyermekeiktől meg kell különböztetni, amint ez az Ószövetségben a körülmetélés által történt, amelynek helyébe Krisztus, az új szövetségben a keresztséget szereztette.
Hallgassuk mindezek után Isten igéjét, az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetéből, az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetének 40. versétől 47. verséig terjedő szakaszból, ahol ezeket találjuk megírva. Még más szavakkal is lelkükre beszélt, tudnélik Péter az ő hallgatóinak, és így kérlelte őket, szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől, akik pedig hittek a beszédének, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. Napról napra álhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Isten áldása legyen, nyugodjon rajtunk, hogy megérthessük hozzánk szóló személyes üzenetét. Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük te neked, mennyei édesatyánk, hogy a te színed elé jöhetünk, és arra kérünk téged, taníts bennünket fölismerni ennek nagyszerűségét. Köszönjük te neked, hogy örömmel jöhetünk te hozzád, aki a mindenség ura vagy, aki nem csak teremtetted ezt a világot, de fent is tartod. aki aláhajoltál, hogy a mi bűnös és kárhozatba tartó életünket megmentsed. Dicsőítünk téged azért, mert más értelmet és más látást adsz nekünk, amikor szent lelked által fölfeded előttünk fiat titkát, akit megváltónkul és üdvözítőnkül küldtél nekünk. Adjad, Urunk, hogy eljussunk a benne való hitre, az ige és szent lelked munkája által, és adjad, hogy ebben a hitben te előtted, mint a te gyermekeid, hadd teljen meg örvendezéssel a mi életünk minden egyes alkalommal akkor, amikor ide jövünk. Kérünk, taníts meg bennünket, hogy ezen a helyen fölnézzünk te reád. Taníts meg bennünket arra, hogy megnyíljon a mi fülünk te előtted. Taníts meg bennünket arra, hogy engedjünk mindannak, amit te fölfedsz előttünk. Köszönjük áldásaidat, amelyekkel gazdagítottál eddig is. És köszönjük, hogy végtelen és kimeríthetetlen a te tárházad. Dicsőítünk téged azért, mert a te patakjaid tele vannak folyó vizekkel. Nem apad el, és nem múlik el a te jóságod a téged félők iránt. És köszönjük, hogy nem csak életünkre nézve boldogítasz bennünket, hanem sokkal te inkább reménységet adsz nekünk arra, hogy vársz oda a mennyei hazába, hogy helyet készítesz mindazoknak, akik hisznek a te fiadban, az Úr Jézus Krisztusban. Mennyei édesatyánk, adjad, hogy úgy tudjunk most tere át fölnézni, alázattal, nyílt szívvel, ahogyan szolgák néznek az ő urukra. Kérünk, ragadj meg bennünket, segíts, hogy az ördög el ne vonja és el ne ragadja a mi figyelmünket te rólad. Köszönjük, hogy te azért jöttél, hogy az ő munkáit lerontsad, és dicsőítünk is téged azért, mert megtetted ezt. Légy áldott, atyánk, azért, hogy téged szólíthatunk meg. Légy áldott azért, hogy te szólítasz meg e helyen. Amen. Kedves testvéreim, az ige hirdetés hallgatására ének szóval készüljünk, és könyörögjünk a 234. dicséretünk második versét énekelve. A 234. dicséretünk második verse így kezdődik: Jer világosság, ragyogj fel nékünk. Testvéreim. Isten igéje Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írt leveléből szól hozzánk. Pál apostol leveléből, az első tesszalonikai levélből, az 5. fejezet 16. és 17. verséből, ahol ezeket írja Isten szent lelke. Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. Kedves testvéreim, pünkösdöt követően 4 vasárnap tanulmányozzuk mindazt, ami azon az első pünkösdön történt ott Jeruzsálemben, és ebből is arra a szakaszra fókuszáltunk, amelyben a Szentlélek Lukács evangélista által megörökíti számunkra az első gyülekezet életének néhány fő jellemvonását. Amikor elolvassuk ezt a történetet, megremeg a szívünk, 3000 ember megtér egyetlen egy nap alatt, de rettentő is lenne ez a dolog akkor, ha a dolog ennyiből állna, vagy éppen maguknak a tanítványoknak kellene kitalálni, hogy hirtelen a megtérők sokaságával mihez is kezdenek. Mivel nem a tanítványok idézték elő a megtérést, hiszen abban csak Istennek eszközei voltak, így azt kérdezzük mi is, hogy mit tesz Isten ezzel a közösséggel? Mit tesz Isten ezzel a közösséggel? Ennyi a cél, hogy ők megtérjenek, más látásra jussanak, Isten és ember felől, élet és halál felől, bűn és igazság felől, vagy Istennek van valami további terve is? Úgy tűnik számunkra, hogy Isten nem improvizál, hanem mindent nagyon jól elkészít. És így ez a közösség, az a 3000 ember, és ahogy olvasuk itt az Abcsel 2 végén, mindazok, akik még napról napra hozzájuk csatlakoznak, nem valami adhok módon élik meg a hitüket, hanem Isten lelkének vezetése által. És ennek a fókuszaiban ott áll az apostoli tanítás, a közösség, a kenyér megtörése, az úrvacsora, és most látjuk a negyedik dolgot, az imádságot. Isten lelke tehát nem csak arra indítja ezeket az embereket, hogy akik közülük apostolok és a tanítás kegyelmi ajándékát kapták, tanuljanak, és akik becsatlakozzanak, elfogadják ezt a tanítást. Nem csak arra indítja őket Isten szent lelke, hogy egymásra figyeljenek oda, és felelősséggel tekintsenek a gazdagságukból a szegényebbekre. Nem csak arra indítja őket a lélek, hogy hitüket és közösségüket erősítsék meg a Jézus Krisztus által rendelt módon, a sákramentumi vacsorában, hanem azt is látjuk most, hogy a lélek imádságra indítja ezt a gyülekezetet. Szeretnénk aláhúzni azt, hogy itt nem egyéni imádságokról van pusztán szó, nyilván az imádságban együttlevő közösségben személyes imádságok hangzottak el, de ez az imádság mégis egy közösségnek lett így az imádságává és az ima alkalmává. Nagyon fontos nekünk azt látni, és legelőször is tudni, hogy hol is kezdődik a helyes imádság. A zsidókhoz írt levél 11. fejezetében, a 6. versben ezt tanítja nekünk az Úr igéje, hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Ennek a levélnek a tanítása beszél nekünk az Isten elé való járulásról, és azt mondja, hogy ez ott kezdődik, hogy az ember hisz. Mert hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Hit nélkül lehetetlen dolog oda járulni Isten elé. Egy felesleges dolog. Ha hittel kezdődik a helyes imádság. Méghozzá azt mondja itt a zsidókhoz írt levél, hogy azzal a hittel, hogy Isten létezik. Testvérek, a helyes imádság ott kezdődik, hogy valaki elhiszi azt, hogy amikor én kimondom, hogy Istenem, mennyei édesatyám, Uram, Teremtőm, akkor egy létező személlyel lépek kapcsolatba. Nagyon sokan úgy imádkoznak, hogy nem hiszik azt, hogy Isten létezik. Szeretném megkérdezni, hogy te, amikor összeteszed a kezedet, testvérem, és imádkozol, akkor elhiszed-e azt, hogy akit megszólítasz, az egy létező személy? Testvérek, lehet, hogy a szívünkben, lelkünkben most mosolygunk egyet, hogy milyen bagatell kérdés ez, de gondolkozzunk azon is, hogyha az Isten létezik, akkor mindaz, amit ő önmagáról kijelentett a Szentírásban, az igaz. És akkor ez kőkeményen működik. Ha én úgy gondolkozom az Isten, hogy ő létezik, és ő a mindenható, a teremtő, hogy szólítani szoktam, akkor igaz az, hogy ő nem csak jó atya az ő gyermekei előtt és fölött, hanem igaz az is, hogy ő ítélő bíró. Akkor igaz az, hogy ő vizsgálja a mi szíveinket, az életünket. Akkor igaz az, hogy nem csak megengedte, hogy megfogadjunk, megszülessünk és éljünk itt a földön, hanem számon is fog bennünket kérni. Akkor igaz az, amit ő szent lelke által nyilvánosságra hozott előttünk, hogy van kárhozat és van pokol. Testvérek, végig szoktuk ezt gondolni, amikor Isten elé járulunk? Hogyha ő létezik, akkor az ő beszéde olyan, mint ő, múlhatatlan, változhatatlan és örök. Én úgy gondolom, hogy az ember nagyon könnyedén mondja ki, jaj, Uram, Teremtőm! Sóhajtozni is szoktunk, noha ezt Isten kifejezetten tiltja nekünk parancsolataiban. De sokan úgy imádkoznak őhoz, hogy igazából nem hiszik azt, hogy ő létezik. Nem gondolják komolyan, hogy Isten létezik. Te mit hiszel róla? Azt mondja a Biblia, hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik. A helyes imádság itt kezdődik el, testvérek. És a hitetlenül elmondott ima, amelyben Isten megszólítjuk, de amelyben tulajdonképpen csak kibeszélni akarjuk magunkból a dolgokat, mert az újkor, a modernkor az annyira tudja már az embert, a pszichológia már annyira megtanított mindenkit, hogy azt mondja, beszéld ki magadból, ez a lényeg. Hát ha te azt mondod előtte, hogy Istenem, akkor mondjad azt, hogy Istenem. Csak beszéld ki, ne maradjon benn, mert fölgyülemlik. Feszül benned, amit nem beszélsz ki. Aztán előbb-utóbb fölrobbansz, ideges vagy, fölmegy a vérnyomásod, szalad a púzusod. Testvérek, az Isten igéje nem erről beszél, hogy mi beszéljünk bele a világ egyetembe, hogy kibeszéljük magunkból. Az imádság nem ez. Az imádság az, hogy megszólítjuk Istent, akiről hiszük, hogy létezik. Ha úgy emlegetjük az ő nevét, testvérek, hogy közben nem hiszük, hogy ő létezik, akkor az imánk semmi, mert nem tetszhet Istennek az, aki nem hiszi el, hogy ő létezik. Sőt, inkább azt kell, hogy mondjam, hogy az imánk akkor ítélet rajtunk. Végtelen egyszerű dolog az imádság, de mégsem annyira egyszerű dolog, mint ahogyan sokszor leszoktuk egyszerűsíteni ezt a képletet. Most azt látjuk, testvérek, hogy azok, akik hitre jutnak, hiszen ez az első jeruzsálemi gyülekezet olyan emberekből állt, akik hittek és megkeresztelkedtek, és azt olvastuk itt, hadd emlékeztessem újra a testvéreket, hogy az Úr szaporította a gyülekezetet az üdvözülőkkel, azaz a hívőkkel szaporította Isten a gyülekezetet. Nos, ezeket elvezette a lélek arra, hogy imádkozzanak. Hogy imádkozzanak együtt és közösen. És ebből meg kell, hogy értsük azt, hogy lehetetlen dolog az, hogyha valaki hisz, akkor ne imádkozzon. Ez a két dolog szorosan összekapcsolódik. Akik hisznek, azoknak imádság is van a szívében. Akik hiszik, hogy van Isten, azoknak beszélni kell ezzel az Istennel. Vagy beszélni lehet ezzel az Istennel. Nem valami új dolgot hozott a lélek a felszínre. Ha valaki elolvassa az Ószövetségben a Zsoltárok könyvét, akkor ott talál egy csodálatos ima gyűjteményt. Mert a Zsoltárok könyve az Ószövetség legnagyobb ima gyűjteménye. Vannak még följegyezve bőven imádságok azon túl is, de a Zsoltárok könyve egy imádságos gyűjtemény, egy ima gyűjtemény. Az ószövetségi emberek életében, akik Istent az ő kegyelméből megismerték, jelen volt az imádság. Az életüknek minden idejében és minden helyzetében. Azt olvassuk, hogy amikor a tanítványok egy időben erről beszélgetnek Jézussal, akkor azt kérik Jézust, hogy taníts te is bennünket imádkozni. Imádkozunk mi, de azt kérjük tőled, aki a mesterünk vagy, hogy tanítsál te is bennünket arra, hogy hogyan kell imádkozni. Mert tudják a tanítványok, hogy aki Istennel kapcsolatban van, annak lehet, szabad, kell imádkoznia. És Jézus ekkor azt mondja nekik, ti pedig, mondja ezt a hívő tanítványainak, így imádkozzatok. És tanítja őket imádkozni. Pál apostol Timóteushoz írt első levelében, a második fejezet 8. versében azt mondja Timóteusnak, a gyülekezet elé állított ifjú vezetőnek, akarom azért, Timóteus, olvassák a gyülekezetben együtt ezt a levelet, nem csak Timóteus, hanem a gyülekezet is, akarom azért, hogy imádkozzanak a férfiak minden helyen, tiszta kezeket emelvén föl, harag és versengés nélkül. Azt mondja az apostol, ez az Isten akarata, hogy mi imádkozzunk, akik hiszünk ő benne. Ezért mondom neked, Timóteus, és a gyülekezet tagjainak, hogy én is azt akarom, hogy ott, ahol olvassátok ezt a levelet, imádkozzanak a férfiak minden helyen, tiszta kezeket emelve föl, harag és versengés nélkül. Mielőtt valaki megigazítja magán a blúzt, és azt mondja, na, akkor hál' Istennek nő vagyok, asszony vagyok, ez rám nem vonatkozik. Azért hadd mondjuk, hogy ez a tanítás a pápostól nem ezt jelenti, hogy az asszonyoknak nem kell, vagy nem lehet imádkozni. Úgy látszik, már abban az időben is a férfiaknak kellett ezt nyomatékkal a szívére helyezni, hogy nektek is imádkozni kell. Nektek is imádkoznatok kell. Nem csak a nők dolga ez. Akik ezt valamilyen oknál fogva, ezt látjuk az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, valamilyen oknál fogva szívesebben megtették, és készségesebbek voltak erre. És azt mondja az apostol Timóteuson keresztül a gyülekezetnek, hogy nem a nők dolga pusztán az imádság, hanem a hívők dolga. És azok a férfiak, akik hisznek, ők is emeljenek föl tiszta kezeket. Versengés nélkül, harag nélkül. Imádkozzanak minden helyen. És aztán, ahogy a tesszalonikai gyülekezetnek írja az apostol, egyenesen azt mondja nekik, szüntelenül imádkozzatok. Szüntelenül imádkozzatok. Testvérek, hol kezdődik a helyes imádság? Ott kezdődik, hogy valaki hisz abban az Istenben, akit megszólít, mert az ima, az istenfélő emberek kommunikációja Istennel. Beszélgetés Istennel. Lehetőségünk nekünk hívőknek, de ahogy láttuk, nem csak lehetőségünk, hanem parancsunk is van rá, hogy imádkozzunk. Az imádságnak az a szívbéli meggyőződés az alapja, testvérek, hogy én az Isten oldalán állok, hiszek abban az Istenben, akit megszólítok, az ő oldalára álltam, ő pedig az én oldalamra állt. Most látjuk tehát a közös imádságot magunk előtt, hiszen itt a gyülekezetről ír a Biblia, az első keresztény gyülekezetről, és azt írja róluk, hogy ők kitartóan részt vettek közösen és együtt, a többi dolgok mellett az imádkozásban is. Ahogyan erről már szóltam az imént, a zsidóktól nem volt idegen az imádság. Már az Ószövetség idején is nagyon fontos része lett a zsidó nép életének, hogy így élték meg az Istennel való kapcsolatukat. megszólították az Istent, beszéltek az Istennel, és az Isten is beszélt velük. És ebben mindenféleképpen volt egy rendszer. Egy rendszer. Nem csak alkalmi módon imádkoztak a zsidók, hanem rendszeresen is. Aki tovább olvas egyetlen egy verset a harmadik fejezetbe, az azt fogja látni, hogy ott így ír az ige, hogy Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére délután 3 órára. Azok az első keresztjének, akik ott voltak Jeruzsálemben, ezt a gyakorlatot átvették és őrizték. Másféle tartalommal telt meg az életükbe, de érdekes módon nem mondták azt, hogy mivel mi Jézus követői vagyunk, nekünk többet nem kell imádkozni. Nekünk erre többet nincs szükségünk. Nem mondták azt, hogy mivel mi hiszünk a feltámadott Jézusban, a mi megváltónkban, és nekünk ő örök életet ígért, ezért többet nem kell a dolgokról Istennel beszélni. Azt látjuk, hogy ők is felmentek az imádság megszokott idejében, ahogyan azt az ószövetségi zsidóság gyakorolta, és éltek az imádság dolgával a templomban. Mindaddig, amíg ezt meg lehetett tenniük. Jézus, amikor élete folyamán a jeruzsálemi templomba ment, és ott kiűzte az árusokat a templom előcsarnokából, amely az imádság helye lett volna egyébként, csak jól befészkelték magukat oda ezek az árusok, akkor azt mondja Jézus, az én házam az imádság házának mondatik, de ezt úgy mondja Jézus, hogy előtte így beszél, megvan írva. Megvan írva, hogy az én házam az imádság házának mondatik. Több helyen is találjuk az Ószövetségben azt az idézetet, vagy azt az alapot, amire Jézus hivatkozik, de most leginkább az Ézsaiás 56:7-et hozom ide a testvérek elé, amely jóval Jézus előtt így beszél, szent hegyemre viszem föl ezeket, és megvidámítom őket imádságom házában. Egészen égő és véres áldozatai kedvesek lesznek oltáromon, mert házam imádság házának hivatik minden nép számára. Minden nép számára. Amikor Jézus azt mondja, hosszú idővel később, azoknak a zsidóknak, akik ismerték Ézsaiás proféciáit, megvan írva. Tudjátok ti is, hogy ez a ház, ahol állunk, az imádság házának hivatik minden nép számára. Akkor erősíti azt, hogy az imádságnak, az Isten tiszteletnek együtt van helye. A hitnek, az Isten tiszteletnek, az imádságnak elválaszthatatlan egysége van. És amikor a tanítványok pünkösd után hirdetik az igét, és ezek az emberek megtérnek, akkor számukra a világ legtermészetesebb dolga az, hogy mennek az imádság idején, hogy az ő teremtő, megtartó, megbocsájtó Istenükkel beszéljenek ott a templomban. Mit jelentett ez a közös ima? Úgy az Ószövetségben, mint később a keresztjének számára. Azt gondolom, testvérek, hogy egységes gondolkozást jelentette számukra az egy Istenről. Nagyon fontos dolog volt, hogy amikor elmentek az templomba, akkor azért mentek oda, mert Jézus is mondta, meg Ézsaiáson keresztül Isten már korábban kijelentette, hogy ez a ház az imádság háza. Amikor oda mentek az emberek az imádság házába, és kapaszkodtak föl a jeruzsálemi templom lépcsőin, akkor arra gondoltak, hogy most a mi Istenünkhöz jövünk, az egyetlen Istenhez, aki azt mondta, hogy nincs más Isten. Őhozzá jövünk. Miért jövünk? Miért hozzuk ezt az áldozatot? Azért, mert imádkozni akarunk. Beszélni akarunk vele. Testvérek, akik oda mentek az imádság házába, azok ettől a cselekedettől is tulajdonképpen egy nagy egységre jutottak. Arra az egységre jutottak, hogy mi tiszteljük az egyetlen Istent, az élő, szent, igaz Istent, és mi beszélünk ővele. Nem véletlenül üzi ki Jézus onnan az árusokat. De biztosak lehetünk benne, hogy azok az árusok, azok sokféle beszédre, gondolatra adtak ott okot. És amikor az emberek odajöttek a templomba, akkor ahelyett, hogy arra gondoltak volna, hogy megyünk az Isten házába, megyünk, hogy beszéljünk ő vele, azon gondolkoztak, hogy hú, elég lesz a pénzem, milyen gerlicét fogok tudni venni, milyen bárányt fogok tudni venni, milyen a felhozatal. És amikor odaértek az árusok, sem arról beszéltek velük, hogy ez az áldozati bárány, amit itt megveszel, az Isten elé viszed engesztelő áldozatul, ez hogy működik, mind működik. Arról beszéltek, kupeckedtek, mennyiért adod? Ó, az sok, kevesebbet. És az imádság háza mindjárt átalakult. És az odaérkező emberek teljesen más dologra hangolódtak rá. Jézus ezt megtisztítja, és azt mondja, hogy ide azért gyertek, legyetek ebben egyek, hogy az egy Istennel beszéljetek, és készüljetek erre, amikor ide jöttök. Azt gondolom, hogy a templom, az Isten előtt való megállás egységes gondolkozást munkált a zsidóságban a bűnről és a fegyelemről is. Hiszen a templomban miközben imádkoztak, folytak az áldozati szertartások. És az áldozati szertartások jó részt a bűnökért folytak. És akik oda mentek, hogy csak megálljanak egy csarnokban imádkozni, azok is látták azt, hogy itt a templomban nem csak beszélünk az Istennel, hanem vannak bűneink, amelyeket az Istennel el kell rendezni. És ebben is egységre kellett, hogy jussanak. Mert mindannyian ezt látták. Hogy füstöl az oltár. Láttak síró embereket. Látták a papokat, akik közben jártak. És ez emlékeztette őket arra, hogy bűnösök vagyunk. Hogy az Isten elé akárhogy mégse jöhetünk. Egységre juthattak e felől is. De azt is tudjuk, hogy a közös imádság a zsidó történelemben sokszor egységes reményt is munkált a zsidóságban. Tudják a testvérek, a régi világban is úgy volt ez, hogy amikor bajba jutottak, amikor ez a nép bajba jutott, akkor sokféle megoldás csapongott a fejükbe általában. Az ószövetségi zsidóság legnagyobb veszte az lett, hogy nem tudott jó szerződéseket kötni. Nagy birodalmak árnyékában éltek. Csak a nagy birodalmak jöttek, mentek keresztül ott, Kánaán földjén. És ezzel csak úgy tudtak megmenekülni a zsidók, ha valami jó szövetséget kötnek. És ők mindig taktikáztak a fejükben emberileg, hogy kivel kéne szövetkezni. Egyiptommal? Szíriával? Babilon? Kivel? Hogy lenne jó szövetkezni? Nagyon ritkán jutottak el oda, de az templom munkálta ezt, hogy elmenjenek és az Istentől kérjenek segítséget. De a templom mégis eljuttatta őket a közös reménységre. Mert amikor az egyik ember azt látja, hogy a másik bajba jutott, az Istenhez beszél, és amikor azt látják, hogy egy közösség beszél az Istenhez a maga bajában, akkor ez reményt ad, testvérek, azoknak is, akik esetleg azt az Istent még nem ismerik, vagy nem merik megszólítani. Izrael népének egységes reményt adott, és ahogyan Ézsaiás mondja, Isten azt ígéri, hogy megvidámítja őket az ő házában. És ez azt jelentette, hogy az imádságháza Izrael népének egységes örömöt is adott. Azt az örömöt, hogy az Isten megismertette magát velünk, Azt az örömöt, hogy minden bajunkban van reménységünk. Azt az örömöt, hogy ő megbocsájt nekünk, bűnös, nyomorult népnek. Testvérek, ez csodálatos örömforrás. Van öröm abba is, ha valaki iszogat, sört, bort, vagy szívja a narkót. Annak is van öröme, de gyorsan elmúlik, és káros a következménye. De az Úrban való öröm, az annak való öröm, hogy nekem van egy pártfogóm a mennyben, az valami egészen más öröm. A reménynek az öröme, amikor Isten vidámít meg bennünket, az egy más öröm, testvérek. Más minőségű öröm. És ezek az emberek tudtak egyek lenni ebben az örömben. Az első keresztények abban az örömben, hogy Jézus föltámadott és él. És hogy ő üdvözíteni fog bennünket, mert győzött a halál felett. És ez az ő életüknek egy komoly örömforrása volt. Hogy nem egy tévtanítónak hittünk. Mert az ő föltámadása bizonyság arról, hogy ő valóban az Isten fia. Öröm volt bennük, mert reménykedtek. Olvasunk majd arról, hogy egyre nagyobb zúgolódás támadt ellenük. De ők a közös imádságban reménységre jutottak, arra, hogy Isten meg fogja őrizni őket. Itt a földön, ha kell éltükben, ha kell a halálukban is. Jézus Krisztus mellettük áll. Egységesen gondolkoztak a bűnről. Nem csak Péter mondta azt azoknak az embereknek, akik ott megdöbbentek az ő prédikációját hallva, és azt kérdezik, hogy most már mit csináljunk? Mert komoly bűn terheli a mi szívünket. Nem csak Péter mondta nekik azt, hogy térjetek meg, hanem ezt tudták mondani a későbbiekben is. Meg kell térni. Nem mondta az soha egyetlen egy apostol testvérek, hogy Jézus meghaltám értetek, ne foglalkozzatok a bűnnel. Csináljátok csak nyugodtan, már úgy is meghalt Jézus. Péter nem akarta elsimítani azt az éles rádöbbenést ott a hallgatóságában, hogy hát mit tudunk mi cselekedni, mi bűnösök vagyunk az Isten előtt. Péter megmutatta a kiutat, de nem mondta nekik azt, hogy nem vagytok annyira bűnösök. Egységre jutottak ők is, és egységesen gondolkoztak Jézus Krisztusról, az Isten elküldött követéről, a megváltóról. Testvérek, a tanítványokat Isten lelke vezette. Azt mondtuk, hogy ezt a gyülekezetet Isten lelke szülte, és ő vezette tovább is. Megmutatta nekik, hogy ez kedves az Isten előtt, hogy ti együtt, egy szívvel, kitartóan, közösen imádkozzatok. A hívő élet alapvető beállítottsága ez, testvérek. Azt keresni, ami kedves Isten előtt. És az Isten lelke azt hozza előttünk nyilvánosságra, az igében, a kijelentésben, ami kedves Isten előtt. Az apostoli tanítás, a közösség, a sákramentum mind erre mutatott. Ez kedves az Isten előtt. Nem mentek el lottózni. Nem vonultak ki a pusztába. Nem kezdtek el harcolni karddal. Mert a lélek úgy vezette őket, hogy az Isten előtt az kedves, hogy ott abban a helyzetben ők legyenek testvéri közösségben, az apostoli tanításban, az imádságban és a sákramentumokban egyek. Testvérek, megtalálni, megérteni és megtenni azt, amit az Atya vár és amit az Atya parancsol. Ez volt ennek a gyülekezetnek a mozgása. Ez volt az ő útjuknak a folytatása. Megtalálni, megérteni, és megtenni azt, ami kedves Isten előtt. Megköszönni Istennek azt, amit tett értünk, és imádni őt azért, amit ő tett érettünk. Az ember magától erre képtelen. Még arra is képtelenek vagyunk, testvérek, hogy megértsük, hogy Istennel miért kell beszélni. De a lélek elvezette erre ezt a gyülekezetet, és most általa visz bennünket is tovább, testvérek. Tanít bennünket is. Így meg kell azt értenünk, testvérek, hogy az ima a hívő ember életében nem kedv kérdése. Mert mi sokszor csak kedvtelésből imádkozunk. És valljuk meg őszintén, hogy ritkán jön ránk ez a kedvtelés, hogy mi imádkozzunk. Általában valami bajnak kell történni a hívők között is, azért, hogy a hívők elkezdjenek imádkozni. Testvérek, az egészséges hitéletnek, a hitnek a jele, hogy beszélgetünk azzal az Istennel, akiről hisszük, hogy ő van, hogy ő létezik. Elengedhetetlen jele. A konfirmandus kátéban, ha emlékszik valaki itt rá, akkor azt mondjuk az imádságról, hogy az a léleknek a lélegzett vétele, az imádság. Ahogyan levegőt veszünk, úgy kell imádkoznunk. És olyan természetes kell, hogy legyen az, hogy Istennel kapcsolatban vagyunk. Persze el kell azon gondolkozunk, ha nincs imádság az életünkbe, és ha nincs imádság a gyülekezetünkbe. Ez mindig valamiről beszél. Vagy arról beszél, hogy nem tudjuk, hogy ki a mi Istenünk, vagy arról beszél, hogy bujkálunk az Isten elől. Mert általában úgy szokott lenni, hogy azzal nem beszélünk, aki annyira nem fontos nekünk, vagy azzal nem beszélünk, akivel valami bajunk van. Csak átmegyünk az utca másik oldalára. És ez valahogy így van a hívő életben is, hogy ha nem tudom, hogy kicsoda az Isten, és azt gondolom, hogy annyira mégse fontos, akkor nem beszélek vele. Vagy ha tudom azt, hogy az Isten elé, úgy, ahogy vagyok, nem járulhatok oda. Ha feszültség van köztem és Isten között, akkor az ember gyakran azon kapja magát, hogy az első, ami eltűnik az életünkből, az az imádság. Már nem beszélünk az Istennel. Tudjuk, hogy van valami a rovásunkon, de az ember nem akarja ezt helyre tenni, és akkor mit csinál? Elhallgat. Némelyikor tudatos, máskor meg tudattalan dolog ez. Sokszor arról ismerjük fel a gyerekeinken is, hogy valami rosszat csináltak, hogy hallgatnak. Máskor olyan cserfesek. Úgy mondják, akkor is, amikor nem kéne. Ha valami rossz van a tűzön, akkor nagy a lapítás. Mi nem tudjuk még, de ők tudják. Sokszor így vagyunk Istennel. Mi tudjuk, testvérek, hogy bajok vannak. Tudjuk, hogy Úrunk, nem így kéne csinálni a dolgokat. Az ember lapít. Hát az Isten mindent tud. Azt mondja, hogy ő ismeri a mi szívünket. De meg kell azt is értenünk, hogyha nem imádkozunk, testvérek, akkor attól az egységtől zárjuk el magunkat, ha közösen nem tudunk imádkozni, amely egységet Isten elrejtett az Ószövetségben, és amelyet munkált az Új Szövetségben is. Akkor nem csak az egységes gondolkozástól zárjuk el magunkat. Nem csak az egységes gondolkozástól a bűnről, a fegyelemről, hanem elzárjuk magunkat, testvérek, az egységes örömtől, és az egységes reménységtől is. És ez egy nagy baj. Nagy baj, ha szomorúan jövünk az Isten házába, az Isten színre, és szomorúan is megyünk el. Az egy nagy baj. Mert azt mondja Isten Ézsaiáson keresztül, hogy megvidámítom őket imádságom házában. Az imádság házában. Nos, testvérek, azt gondolom, hogy van mi gondolkoznunk. Hová tűnt az imádság az életünkből? Hová tűnt az imádság a közösségeink életéből? Lehetne még beszélni hosszan, de nem kívánok beszélni az imádságnak sokféle hamis értelmezéséről. Amikről így hallanak a testvérek. Ima kommandó, ima hadjárat, ima lánc. Mások extatikusan imádkoznak. Testvérek, nem ezt hiányoljuk, mert ezeknek az alapja egy félreértés. Az a félreértés, hogy a mi emberi produktumunkban, a kimondott szavainkban és cselekedeteinkben van az erő, amire majd az Isten reagál, mert nem tud ellenállni. De a Biblia nekünk azt mondja, hogy az erő az az Istennél van. Az az Istennél van. Nem mi cselekszünk, mindig ő cselekszik. És az imádság nem arra való, hogy mi az Istent sarokba tegyük vele. Nem arra való, hogy az Istent kényszerítsük valamire. Félreértik az imádság dolgát azok, akik imakommandóznak, meg imahadjáratoznak. Mert azt gondolják, hogy ha ezt jól csináljuk, erősen összetesszük a kezünket, sírunk, extatikus állapotba kerülünk, hát az Isten meghatódik. Azt mondják, ennek van ereje, hogy így csináljuk. És végig, ereje Istennek van. Az ember végtelen, erőtlen. És minden szavunk is erőtlen. Azért, mert mi ilyenek vagyunk. Hol tartunk? Soha nem fogom elfelejteni, amíg élek, azt a gyülekezetet, amelyből jövök, amely a bölcsője volt nem csak az én gyermekkoromnak, hanem a hit életemnek is. Ma már tudom, hogy azért, mert azok a gyülekezeti tagok imádkoztak a mi családunkért, értünk is gyerekekért, a mi megtérésünkért is, ahol nagyon szerettek az asszony és férfi testvérek imádkozni. Szórvány gyülekezetek voltak ezek, édesapám sokszor elment reggel, és aztán este keveredett csak elő, és volt Tápió Szőlősen egy imakör, ahol azért jöttek össze az emberek, hogy imádkozzanak. Átbringáztak még a szomszéd faluból is, télvíz idején is, és egyszer az fordult elő, hogy édesapám talán árokba csúszott az autóval, miközben ment erre az ima közösségre, és nem tudott odaérni. Nem voltak még mobiltelefonok, nem tudott se, hogy üzenni. A lényeg az, hogy mire onnan előkaparták az árokból az autót, meg őt, addigra úgy gondolta, hogy most már hazajön. És amikor legközelebb megkérdezte a találkozáskor ezeket az asszonyokat, mondták, tiszteletes úr, nem volt itt közöttünk. Mondta édesapám, hát az történt, hogy árokba csúsztam, mire kiszedtek, már nem volt értelme, ide jöjjek. Hát maguk azt mit csináltak? És erre azt mondták ezek az asszonyok, férfiak, tiszteletes úr, mink imádkoztunk egy fainat, aztán hazamentünk. Értik, testvérek? Nem az volt, hogy hát nincs itt a pásztor, kár volt ide jönni. Azt mondták ezek a testvérek, imádkoztunk egy fainat, ez azt jelentette abban azon a vidéken, hogy úgy imádkoztunk, ahogy szoktunk, örömünk volt benne, és aztán utána összepakoltunk és hazamentünk. Nem látták értelmetlennek az odaérkezésüket, hanem értették azt, hogy lehet imádkozni. Hogy kell imádkozni? És ha nem érkezett meg, talán éppen szükséges is érte imádkozni. És ebben nem csak az ő örömük lett nyilvánvaló, hanem az ő reménységük is, az Isten felé való végtelen bizalmuk. Testvérek, olyan jó lenne, ha megtanulnánk mi is fainat imádkozni. Itt is, együtt is, azokon az alkalmakon, amikor együtt vagyunk, és én bátorítok is mindenkit. Beszéljünk a mi Urunkkal, Istenünkkel. Ahogyan ő erre vezette azt az első gyülekezetet, úgy ebbe az irányba vezet bennünket is, és adja, hogy engedhessünk az ő lelkének. Most, amikor az ének után van egy csendes ima percünk, akkor elég, ha én figyelem, hogy egy perc legyen az. Én bátorítom a testvéreket, hogy imádkozzanak, ki a maga csendjébe, hogy ne legyen itt hangzavar és zűrzavar, a magunk csendjébe, de mégis együtt, mint közösség. Beszéljünk Istennel, adjunk hálát neki, kérjük bűneink bocsánatát, hogy megtapasztalassuk azt, amit megígért. Szent hegyemre viszem föl ezeket, és megvidámítom őket az imádság házában. Szüntelen imádkozzatok. Amen. Gyertek testvérek, fennállva énekeljünk most a 475. dicséretünket, a 475. dicséretünknek mind a három versét. Imádkozzatok és buzgón kérjetek.
imádkozzatok és hozzon kérjetek. Bűnös voltunk, Urunk, Uram, Ód, eress meg. Tiszta szívet és szent lelket adj nékünk. Hallgass meg, Fiad, nevében a kérünk. Keressetek, hozzon és
el helyünket, kedves testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Azt a hitet munkált bennünk, mennyei édesatyánk, hogy te vagy és létezel, és hogy csak úgy lehetünk kedvesek te előtted, ha így számolunk veled. Köszönjük te neked, hogy most tanítasz egyen-egyenként mindannyiunkat, és egyúttal buzdítasz is, hogyha a tieid vagyunk, merjünk megszólalni és beszélni te veled és te hozzád. Te látod, hogy olyan sokszor nem értjük, vagy inkább nem élünk azzal a csodálatos lehetőséggel, hogy veled a minden hatóval beszéljünk. Köszönjük, hogy megoszthatjuk veled mindazt, ami életünkben van. De köszönjük neked azt, hogy dicsőíthetünk, magasztalhatunk, áldhatunk téged azért, aki te vagy. Köszönjük neked, Urunk, hogy gyermekeiddé fogadod a megváltottakat. Köszönjük neked, hogy elküldted érettünk Jézus Krisztust. Köszönjük te neked azt, hogy szent lelked által munkálkodsz ma is ebben a világban, és buzdítasz, hívsz és bátorítasz bennünket arra, hogy higgyünk te benned, beszéljünk te veled, hogy élő, igaz kapcsolatunk legyen te veled. Köszönjük, hogy ebben a gyülekezetben imádkozhatunk, de kérünk téged arra, hogy indítsd a mi lelkünket még inkább az imádságra. Adj nekünk igaz szívbéli elcsendesedést ezen a helyen, amikor ide érkezünk, és nevelj bennünket egyességre, az imádságnak egyességére is. Köszönjük te neked meghallgatott imáinkat, sóhajainkat. Köszönjük, hogy jóságos voltál és vagy hozzánk. Hadd imádjunk és magasztaljunk téged ezért. Köszönjük szabadulásainkat, köszönjük életünket, köszönjük vigasztalódásainkat. Köszönjük neked a reménységet mindafelől, amit még nem látunk és nem tapasztalunk, de benned való hit által mégis tudhatjuk, úgy lesz. Kérünk ebben tartsál meg bennünket, növeljed a mi hitünket, növeljed a mi készségünket, a neked tetsző dolgok keresésére, kutatására, megértésére és megcselekvésére. Így őrizzél meg mindannyiunkat ebben a közösségben, hogy lehessünk a te nevednek magasztalására. Amen.